Kedves hallgatóm! Figyeljük meg, hogy miként kezdődik a 21. Zsoltár. Uram, a te erődnek örül a király. Mennyire újjong, hogy megsegítetted. 21. Zsoltár, második vers. Jól lehet, Dávid egyéni tapasztalatáról beszél, az elsődleges értelmezés az Úr Jézus Krisztusra utal. A te erődnek örül a király. A zsidókhoz írt levél 12. részének második versében azt olvassuk az Úrról, hogy aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Ez a vers beszél az Úr öröméről afölött, hogy megváltást szerzett nekünk. Örül hatalmában és erejében, amelyet az atyától kapott. Fölment a mennybe, és az angyalok és fejedelemségek lába alá kerültek. Ma képes megváltani azokat, akik általa Isten elé járulnak. Zsidókhoz írt levél, 7. rész, 25. vers. Ez csodálatos Zsoltár. Megadtad neki szíve kívánságát, ajka óhajtását nem tagadtad meg. Szela. 21. Zsoltár, 3. vers. Amikor az Úr elmondta főpapi imádságát az atya előtt, ahogy azt János evangéliuma 17. fejezetében olvassuk, ezt jelentette ki. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. János evangéliuma 17. rész, 1. vers. Ez az imádság és az Úr minden más kérése választ kapott, ahogy látjuk ebben az imádságban. Ez a mennybe menetel imádsága. Ő Isten jobbján ül. Megadtad neki szíve kívánságát. Amikor e földön élt, az Úr elmondhatta. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. János evangéliuma, 17. rész, 24. vers. Erre az imádságra a jövőben ad választ, amikor vele leszünk. Eljött a földre, hogy ezt lehetővé tegye. Az atya nem tartotta vissza fia ajkán a kérést. Tela, ez olyan gondolat, amin elmélkednünk kell. Életet kért tőled, és megadtad neki, hosszú életet, örökké tartót. Nagy a dicsősége, mert megsegítetted. Fenséget és méltóságot adtál neki. Bizony áldottá teszed örökre. Megvidámítod őt, örülhet előtted. 21. Zsoltár, 5., 6. és 7. vers. Most figyeljük meg Dr. Gabelein gondolatait ezzel a verssel kapcsolatban. Életet kért tőled, megadtad neki. Napok hosszát, örökkön örökké. Dicsősége nagy megváltásodban. Tisztességet és fenséget helyeztél rá. Mert őt tetted a legáldottabbá mindörökké. Gyönyörködsz benne jelenléted örömével. Az Úr Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy életét adja váltságul sokakért. A földön megalázkodott, újból és újból könyörgött imádságaiban. Gyötrődött a Gecsemáné kertjében. A 102. Zsoltár 24. és 25. verse ezt mondja az Úrról. Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim, de ezt kérem, Istenem, ne vedd el életemet annak delén. Te, kinek évei nemzedékről nemzedékre tartanak. Életet kért, meghalt életének delén, 33 éves volt. Így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Lukács evangéliuma, 22. rész, 42. vers. A zsidókhoz írt levél 5. részének 7. versében ezt olvassuk. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Miként hallgatta meg Isten? Meghalt. De Isten feltámasztotta a halálból. Most él megdicsőült emberi testben örökkön örökké. Isten jobbján ül. Megvidámítod őt, örülhet előtted. Milyen nagy dicsőséget kapott azért, mert megváltott téged, és megváltott engem. Bízik a király az Úrban, szereti a felséges, ezért nem tántorodik meg. Kezed utoléri minden ellenségedet, jobbod utoléri gyűlölőidet. Olyanokká teszed őket, mint a tüzes kemence, ha megjelensz, Uram. Haragod elnyeli őket, és tűz emészti meg. 21. Zsoltár, 8., 9. és 10. vers. Dr. Gabelein így fordítja le ezt a szakaszt. Kezed kikutatja minden ellenségedet. Jobb kezed rátalál azokra, akik gyűlölnek téged. Tüzes kemencévé teszed őket eljöveteled idején. Ő nem csak a megváltás istene, hanem halála miatt, amit a kereszten vállalt a bűnösökért, ő az ítélet istene is. Akik elutasították, azok az ő ellenségei. Nem hiszel a pokolban? A Biblia tanítja. Ha nem hiszed, hogy van pokol, akkor ellentétben vagy a Bibliával. Valaki egyszer odajött hozzám, és így szólt. Nem hiszek a pokolban. Ezt válaszoltam neki. Tudod-e, hogy ellentétben vagy a Bibliával? Így folytatta. Nem törődöm vele. Eljön a nap, amikor rájössz arra, hogy ez igaz. A pokol nem kellemes téma. Ki mondta róla, hogy kellemes? Isten nem gyönyörködik az elveszettekben. Isten ítélete nem nevezhető olyan csodálatosnak, mint megváltó munkája. Ő megmenteni akar. Ha nem jössz hozzá úgy, ahogy ő kívánja, vagy ha nem akarod az ő megváltását, akkor csak az ítélet marad neked. Olyanokká teszed őket, mint a tüzes kemence, ha megjelensz, Uram. Haragod elnyeli őket, és tűzemészti meg. Ez a vers nagyon világos. A tűz az tűz, és az ítélet az ítélet. Magzataikat kipusztítod a földről, utódaikat az emberek közül. Ha rosszat forralnak ellened és cselszőnek, nem mennek semmire, mert megfutamítod őket, télba veszed íjaddal. Mutasd meg hatalmadat, Uram! Mi pedig énekelünk, Zsoltár zengünk hatalmas tetteidről. 21. Zsoltár, 11. verstől a 14. versig. Ebben a csodálatos Zsoltárban látjuk Krisztus keresztjét és szenvedését. Ő elszenvedte ezt az előtte levő öröm helyett. Imádságaira választ kapott. Most királyként van a mennyben. Látjuk ott dicsőség és tisztesség koronájával. Ő ott van népe képviseletében. Kimondhatatlan az öröme, és várja, hogy bemutatkozzék, mint a dicsőség királya. Most az Úr Jézus Krisztust egy másik képben is be akarom mutatni. Először eljött a földre, és akkor a fájdalmak férfia volt, aki ismerte a szomorúságot. Valaki így szól. Akárhány képet láttam Krisztusról, az mind ünnepélyes, komolyan tekintő Krisztust mutatott be. Nem törődöm a képekkel, amelyek bemutatják Krisztust, és tudom, hogy ma nem úgy néz ki az Úr Jézus. Ő Isten jobbján ül, és szíve tele van örömmel. Át akarja adni ezt az örömet neked és nekem. Bárcsak megpillanthatnánk őt ma. Amikor az Úr a földön volt, ellenségei összeszövetkeztek ellene, de bízott Jahvéban. A Jelenések könyve 12. fejezetében van egy látomás a sárkányról, aki a sátánt képviseli és bemutatja, hogy el akarta nyelni a Krisztust képviselő gyermeket. mielőtt a sárkány elnyelte volna az asszony, vagyis Izrael gyermekét, elragadtatott Isten trónjához. Ő most is ott van. Ez a Zsoltár megadja nekünk az ítélet képét is, amit részletesen kifejt a Jelenések könyve. Ez félelmetes bemutatás. Pál apostol is említi a második Tesszalonikai levél első részének 7. versétől a 10. verséig. Nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ez az Úr ítéletének a kiáradása ellenségeire. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Itt van előttünk Krisztus mennybe meneteléről egy csodálatos Zsoltár. Milyen kapcsolatban vagy vele ma? Vajon ő a megváltód? Ha nem bízol benne, aki eljött a földre, hogy meghalljon, akkor ítélet szakad rád egy napon. De ma tele van örömmel, amint Isten jobbján ül, mert véghez vitte üdvösségedet és az én üdvösségemet. Ez csodálatos mennybe meneteli Zsoltár, ami világossá teszi Isten Krisztus Jézusban kifejezett dicsőséges kegyelmét. Számos szentírási szakasz van, aminek magyarázatára nem érzem magam alkalmasnak. Ez a 22. Zsoltár is azok közé tartozik. Amikor a 22. Zsoltárhoz érkezünk, úgy érzem, hogy szent földön állok, és le kell oldanom lelki saruimat. Ezt a Zsoltárt a kereszt Zsoltárának nevezik. Azért hívják így, mert pontosabban és aprólékosabban írja le Krisztus keresztre feszítését, mint Isten igéjének bármelyik más szakasza. Természetesen ez megfelel Mózes első könyve 22. fejezetének és Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetének. Sok mesiási zsoltárunk van, ami Krisztust ábrázolja. Az első zsoltár például bemutatja Krisztus jellemét, hogy ő kicsoda, leírja életét és munkáját. De a 22. zsoltár behatol gondolataiba és belső életébe. Ebben a zsoltárban látjuk szenvedéseit és gyötrelmeit. Lelke teljesen lelepleződik. Az evangéliumokban halálának történeti tényeit jegyezték föl, és némelyik részletet keresztre feszítésével kapcsolatban is visszaadtak. De csak a 22. zsoltár mutatja be gondolatait. Sok tudós úgy véli, hogy valójában, miközben az Úr Jézus a kereszten függött, az egész 22. Zsoltárt elmondta. Ezzel egyetértek, mert az evangéliumokban említett utolsó 7 mondása vagy megjelenik ebben a Zsoltárban, vagy megadja ezek pszichológiai hátterét. Sok gyülekezetben az a szokás, hogy nagypénteken istentiszteletet tartanak, amelyen 7 ige hirdető mond beszédet Krisztus keresztfán kimondott utolsó 7 szava alapján. Évtizedek folyamán már számos ilyen ige hirdetést hallottam e 7 utolsó mondásról. Mindig lelki gazdagság árad ezekből a mondásokból, és újabbnál újabb gondolatok jönnek elő ennek értékeiből. Azonban megpróbáljuk most egyetlen üzenetben összefoglalni mind a 7 mondást. Ahelyett, hogy ott állnánk a kereszt alatt, és hallgatnánk Jézus Krisztus szavait, vele együtt ott függünk a kereszten. Vele együtt letekinthetünk azokra, akik a kereszt alatt állnak, amint függ a fán, és látjuk, hogy mi megy végbe szívében és elméjében. Meglátjuk, hogy mi történt lelkében, amint áldozattá vált a világ bűneiért. Amint ott függött ég és föld között, Ő lett azzá a létrává, amely lenyúlt a mennyből a földre, hogy az emberek eljuthassanak Istenhez. Ott vagyunk vele, amint a kereszten bűnné válik értünk, aki bűnt nem ismert, hogy Isten igazságát nyerjük meg általa. Valóban ott vagyunk a kereszten, amikor meghal, és hitünkben összekapcsolódunk Krisztussal. Péter ezt így fogalmazta meg. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter első levele, 2. rész, 24. vers. Meggyógyultunk bűneinkből. A 22. Zsoltár egy fájdalmas és elkeseredett kiáltással kezdődik, amit egy szegény, magányos, Istentől elhagyott ember mond. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. 22. Zsoltár, 2. vers. Próbálkoztak már azzal, hogy elhomályosítsák azt a kemény valóságot és keserű igazságot, hogy Isten elhagyta Jézust. Olvastam egyszer egy helyi lelkipásztor által írt cikket, aki szerint Jézust nem hagyta el Isten. Így próbálta lefordítani ezt a mondatot. Az éli, éli, lama sabaktani azt jelenti, hogy én Istenem, erre tartottál meg engem. A Zsoltár szíriai változatára a pesittára támaszkodott. A pesitta azonban nem jó kézirat. Sohasem használta egyetlen tekintélyes fordítás sem, mert nem megfelelő az átírása. Nyilvánvalóan olyan valaki készítette, aki a kezdet kezdetén hallott valamit. Annak értéke az, hogy sok helyen fényt vet az akkori palesztinai szokásokra. Használtam már én is számos alkalommal, de sohasem tudtam elfogadni helyes fordításként. Valójában a héber nagyon világos, és a görög is nagyon világos, meg az arám szöveg is nagyon világos. Mindegyik nyelvben a kiáltás azt jelenti, hogy Jézust elhagyta Isten. A kezdet kezdetétől azt akarom hangsúlyozni, hogy itt Jézus emberi szenvedésének a leírását találjuk. Ott függ a fán, mint ember. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Több fényt vet erre a zsidókhoz írt levél. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 9. vers. Így tekinthetünk rá, mint aki elhagyta a mennyei dicsőséget és emberré lett. Emberré vált, hogy kijelentse Istent. Ez így van, de mindenek fölött azért, hogy megváltsa az embereket. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 14. vers. Senkit nem válthatott meg az életével, mert áldozatával, halálával menti meg az embereket, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 15., 16. és 18. vers. Látjuk az ember Krisztus Jézust a kereszten, mint tökéletes embert. Megtanulta, hogy megnyugodjék Istenben. Megtanulta, hogy bízzék benne mindenben, amit cselekedett. Ezt mondta, mindig azt cselekszem, amik neki tetszenek. De ebben az elkeserítő és gyötrő órában elhagyta Isten. Nem tudott hova fordulni, sem az emberekhez, sem Istenhez. Nem volt más hely, ahova mehetett volna. Az ember Jézus Krisztust elhagyta Isten. Ezt még soha senki sem élte át. Egyedül neki kellett vállalnia. Miért hagyta el Isten? Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. 22. Zsoltár, 4. vers. Miért hagyta el Isten? Mert a kereszten abban a három órában, az áthatolhatatlan sötétségben bűnné lett értünk. A megváltottak még sohasem ismerték meg, hogy milyen mély vizeken ment át. Nem látták, hogy milyen sötét volt az éjszaka, amin az Úr átment, mielőtt megtalálta elveszett juhait. Egy rövid időre elhagyta Isten. Ebben az az ellentmondás, hogy éppen abban a pillanatban Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Az Úr Jézus maga mondta, de eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok, de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. János evangéliuma, 16. rész, 32. vers. Az Atya vele volt, amikor börtönbe került. Az Atya vele volt, amikor összeverték. Az Atya vele volt, amikor a keresztre szegezték, de abban az utolsó három órában áldozattá vált lelkében a bűnért, és tetszett az Atyának, hogy megsebesítse őt. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztusra mutatsz e Zsoltár által, és láthatom, amint a kereszten elhagyod őt az én bűneimért. Láthatom, amint vállal mindent azért, hogy én üdvözüljek általa. Légy áldott ezért a nagy kegyelemért. Ámen.